Balázs Gáspár Miklós filozófus az Inforádió arénájának vendége. A kormányoldal egy általános választás után egy önkormányzatit is megnyert. Most, ha a méréseket nézzük, akkor a támogatottságuk csak annyival csökken, amennyivel több. Bizonytalan lesz az ellenzék, nem nagyon nyer ebből semmit. Van erre más magyarázata, mint hogy az ország lett kormányoldali? Fideszes?
De elég nagy mértékben. Elég nagy mértékben természetesen, és hasonló fejlemények másutt is találhatók, hát nem is ilyen elképesztő mértékben, vannak helyi vonások. Ugye az előző kormánypárt teljes tönkremenetele, ez nyilván rendkívüli. Ez másutt ilyen mértékben nem ment végbe, de egyébként a szociáldemokrata pártok másutt is rosszul állnak. Neki is lehet ilyen szerencséjük, egy népszerűtlen kormánypárt állnak szemben, vagy ilyesmi, de azért általában gyöngén szerepelnek. És hát az ország az nem csak egyszerűen kormányoldali lett, hanem jobboldali lett, ugye, mert hogyha hozzáadjuk a kormánypárthoz, a Jobbiknak a táborát, akkor egyre jelentős többség van az aktív választók között, ugye, mert azok között, akik megadnak pártpreferenciákat, és ez érthető. Ez érthető.
De mitől? Miért lett jobboldali az ország?
Az ország attól lett jobboldali, elsősorban, sokféle oka van, amit próbáltam a beszélgetésünk első részében vázolni, az a versenyfutás, ami az állami forrásokért folyik, az egy kétségtelen és tagadhatatlan tény, és erre a korábbi kormányok nem adtak egyértelmű válaszokat.
Támogatták a nyugdíjasokat? Nem lehetett hozzájuk nyúlni? Horn Gyula még ingyen repülést is ígért a
Igen, de aztán elvették a 13. havi nyugdíjat a szocialista kormányok végül. Úgyhogy
ezen múlik?
Nem, de ez egy példa, hogy nem adtak egyértelmű válaszokat erre, és támogattak olyan csoportokat, vagy nem határolták el magukat elég határozott olyan csoportoktól, amelyek népszerűtlenek. Egyébként maga ugyan nyugdíjasoknak a támogatása egyébként rendkívül népszerűtlen a társadalomban, rendkívül erőteljes nemzedéki harc folyik mindenütt. Egyébként Magyarországon még nem jutott el, de percek kérdése az elképesztő gyűlöletek az alkalmazottakkal szemben, amely különösen a latin országokra jellemző.
Ezek lusták, semmire kerülőek is sokat keresnek.
Nem produktívan dolgoznak, fölöslegesek, ugye paraziták, ugye? Sok parazita van manapság, ugye a közszemlélet szerint, ugye értelmiségiek, közszolgák, nyugdíjasok, diákok. Ugye ezek mind parazitának számítanak. Na most, és a kormánypártoknak óvatosan ugyan, de sikerült ráhangolódniuk ezekre a hangulatokra, részben azért, mert benne élnek a társadalomban, és maguk is érzékenyek ezekre a dolgokra. És ugye ez a elosztási harc egyben legitimációs harc. Ugye? Tehát legitimálni kell bizonyos magatartásformákat, amelyek politikává alakíthatók, vagy alakítandók. És ebben a legitimációs harcban a jobb oldal, a magyarországi jobb oldal rendkívül ügyes volt, hasonlóképpen más jobboldali erőkhöz Európában és másutt. Tehát lényegében azt mondta, hogy amit a Tea Party mond Amerikában, nem semmi sajátosan magyar, tehát amikor azzal védekezik itt a magyarországi jobboldali, hogy miért vádolják, hogy másutt is, de tökéletesen igazuk van. Valóban másutt is ez van. Ez igaz. Tehát azt mondják, hogy ők azokat az embereket támogatják, keményen dolgoznak, tisztességesen élnek, fönntartják a rendet, kitakarítják az udvarukat, rendbe tartják a nem tudom micsodát, iskolába iratják a gyerekeiket, kifizetik a tartásdíjat, ha mégis vállásra kényszerülnek, stb. Rendesen viselkednek, beilleszkednek a társadalomban. Igen, nem csak a kérdés az, hogy a többségnek nincs módja beilleszkedni.
Jó, de akkor ebből mi fog kisülni? Két lehetőség van. Vagy sikeres lesz a kormány gazdaságpolitikája, többet lehet elosztani.
Nem lehet.
Vagy nem lesz sikeres.
Nem lehet.
És akkor nem lehet.
Akár jól csinálják, akár rosszul csinálják, nem lehetséges.
Mi sül ki belőle, ön szerint?
Ebből csak zűrzavar.
Mi zűrzavar?
Hát többféle zűrzavarra is van esély. Lehetséges, egy teljesen iránytalan zűrzavar, mint amit Észak-Afrikában látunk. Alapvetően politika nélküli, nagyjából demokratikus érzületekre támaszkodó elégedetlenség, amely szétzúzza az államapparátust, de igazából nincs iránya, és aztán átveszi, mint Egyiptomban a hadsereg, meg Isten tudja kicsoda, tehát nincs igazából politikai tartalma. Ezek a Facebookos forradalmak, nálunk is kezdődik a Facebookos forradalom, ennek sincs politikai iránya, ez is inkább demokratikus egyébként, de alapvetően is saját önálló politikai projektje, bármi lehet belőle. Nem magából a mozgalomból, az eredménye bármi lehet. Ezek demokraták maradnak. Csak hát kisebbségbe kerülhetünk nagyon könnyedén. Másik az, hogy hagyományos emancipatorikus mozgalmak fölülkerekedhetnek, a szakszervezetek, demokraták, nem tudom kicsodák, ennek kevés esélye van, de még ez sem lehetetlen. Bekövetkezhet egy szélsőjobboldali áttörés, amelynek szintén nem adnék olyan sok esélyt Magyarországon, tekintettel arra, hogy a magyarországi szélsőjobboldal nincsen karizmatikus vezérei és erőteljes eszméi, de egy kisebbséget kicsikül meg tud hódítani, és befolyásolni tud sok mindenki más is. De Vona Gábor sosem lesz Magyarország miniszterelnöke.
Schneidig diktatúra nem lesz.
Nem, de ezekkel nem. Ezekkel nem. Ezekkel nem. Marine Le Pen még lehet Franciaország köztársasági elnöke. Hans Christian Strache még lehet bécsi polgármester. Ezekből nem lesz.
Akkor marad egy zűrzavar?
És tehát mondom, tehát ezek a klasszikus lehetőségek. Hát lehet, hogy esmémre nem is gondolunk ebben a percben. Lehet az alsó néprétegeknek a kommunista forradalma, és minden lehetséges, mint a Dél-Amerikában.
Ugye, ahol szintén etnikai... Hát ahhoz van, ami szervező erő, meg egy gondolat kell.
Gondolat az van.
Mi ez a gondolat, hogy a gazdagabbnak ne legyen pénze? Vegyük el.
Annak semmi köze a kommunista gondolathoz, annak semmi köze az egyenlőség gondolatához. Ez nem egyenlőség
gondolat. De nálunk azt ugye már az iskolában is így tanítottak.
Na, de most nem arról beszélek, hogy ehhez a szóhoz mit fűznek. De meg az értelmes hallgatóhoz beszélek, aki tudja azt, hogy ennek a gondolatnak nem ez a tartalma, hanem a tartalma, hogy megszünteti a termelőeszközök és termelőrök elválasztását.
De mégis csak be kell menni a gyárba. És el kell venni valakitől a tulajdonát.
Nem kell semmi, nem kell senkitől elvenni a tulajdonát, el van véve, és mindig is el volt véve.
Én nem ekkora esélyt
adok. Az állami tulajdon is, az állami tulajdon sem, az ember, a munkások tulajdona.
És meg sem lehet képzelni egy szegény néprétegek alsóbb.
Én most nem arra beszélek, hogy milyen motivációk lehetségesek, hanem arról is lehetségesek, de meg rájönnek arra, hogy ez az egész egy rossz szisztéma, és hogy az embernek kezükbe kell venniük az életüket, és csak úgy vedik a kezükbe, hogy a kezükbe veszik a termelést. Uh-huh. Mert ugye valóban az mindennek az egyik. Csak az nem az omega, de az alfája kincsekül.
De lát olyan politikai erőt, amelyik ezt a gondolatot most megfogalmazza? A kommunista munkáspárton kívül?
A kommunista munkáspárt semmi ilyesmit nem fogalmaz meg. Nem semmi közük a dologhoz.
Fogalmazott meg.
De hogy is. Nem semmi közük hozzá. Ők a kádárizmusnak valamiféle letéteménye, semmi köze a kommunizmushoz. Nem is volt soha. És nem, ez nincs mint realitás, de kétség kívül, hát azért ugye adódik a kapitalizmus természetéből, ilyen dolgok létrejöhetnek, mint ahogy létrejöttek, és létre fognak jönni, ez egy örök dolog. De ennek sem adok természetesen közelebbi esélyt, nyilvánvaló. Én azt hiszem, hogy a legvalószínűbb az az, hogy sokszínű, zűrzavaros és jelentékeny elégedetlenség alakul ki, egyrészt az elosztási kérdések körül, másrészt az életforma kérdések körül. A társadalomban rejtve egy óriás ideológiai vita zajlik a legfontosabb kérdésről. És az, hogy hogy kell élni erről a kérdésről. Igazi nagy vita folyik, amelyben komoly szerepet játszanak az ökológiai mozgalmak, amelyeknek erről van képük. Komoly szerepet játszanak a keresztény konzervatívok, akinek erről szintén van képük. Ez egy nagyon apró kisebbség életforma ideológia szempontjából. És megvannak a hagyományos fogyasztói társadalmi attitűdök.
Most látja ezt a vitát?
Hogy most folytatódik? Az emberek, persze, hogy neked csak.
Hol? Lapokban? Újságokban?
A villamoson.
A villamoson?
A villamoson.
Összecsapnak a zöld mozgalmak a...
Nem, nézze, nagyon nem csapnak össze, hanem arról van szó, hogy például rengeteg ember kezdett olyan életforma kísérletekbe, Magyarországon is, ami nem szerepel pénz, mindenféle kaláka mozgalmak, csere mozgalmak.
Nem a kényszer miatt?
Nem. Ezek alsó középosztály származó fiatal emberek értelmisége, lemennek falura, kihúzódnak a városközpontokból, vagy nem is feltétlen húzódnak ki, és megpróbálnak a szokásos kapitalista gazdasági szabályokon kívül kis világokat létrehozni, amelyekben méltányos, szabad és laza életet lehet élni, foglalt házakban, stb. Tehát ezek az élnek, ezek a dolgok, és a kultúrában érezhető erőteljesen ezek iránti vonzalom. Ha valaki megnézi, mi folyik a képzőművészetben például, amely egyre politikusabb, ugye, erőteljesen politikus és radikális, egész Európában egyébként a képzőművészet, ott hatalmas vonzalom van. Ma például itt a Le a növekedéssel címmel hatalmas konferenciák fognak Magyarországon, egy francia ideológus ide látogatott, de erről nekem nincs fel jó véleményen, de akkor is nagyon érdekes.
De ez vajon érdekelni fogja azokat az embereket, akik leginkább a növekedésbe akarnak belekapaszkodni, akik végre életükben először növekedni akarnának. Egyről a kettő.
Ezek egyre kevesebben vannak. Mindenki láthatja, hogy ez nem megy. Mindenki láthatja, hogy ez nem megy, ezek meg nem buták.
És lemondanak róla? Azért, mert
miért kéne lemondani? Jobban akarnak élni. A növekedésbe való kapaszkodás a nyomorhoz vezet, a tönkremenés, ez a katasztrófához.
De vajon ezt ki akarja is gondolják, akik szeretnének egy jobb
majd
autót?
Majd meg fogják látni. Természetesen. Mondom, az emberek nem ostobák. De meg rá fognak jönni arra, hogy az egyre nagyobb autók adósságba hajszolják őket, és belefulladunk a gázba. Hát ezt nem olyan könnyű, nem olyan nehéz belátni, és be is fogjuk látni természetesen. Időkérdése, de ez nem fog sokáig tartani. Nagyon hamar meg fog történni. Nagyon hamar meg fog történni a világnézeti átállás, az emberbarát, természetbarát, növénybarát, pénzellenes, versenyellenes, anyagiasság ellenes, önzés ellenes életformák vonzása láthatólag nő. Láthatólag nő.
Hogy kanyarodjak vissza egy picit a letérő világ problémáihoz.
Igen.
Látja, hogy az úgynevezett baloldali gondolat, a baloldali
ez a baloldali
értéke,
gondolat.
Ez a baloldali gondolat. Hol van ez most a magyar társadalomban? A
foglalt házakban. A kérdezni kiállításban. Baloldal Magyarországon szervezetben nincs. Nem létezik, nem ismerek. Értékei, hát kisebb csoportocskák vannak, de ez nem számít.
Értékei be vannak ágyazva minden más politikai erőbe, amit abból képviselni lehet?
Nem, nincsenek, nem. Azért Magyarországon azért nagyon komolyan kialakultak a politikai alternatívák. Ugye a szervezett politikai erők mind jobboldaliak, kivétel nélkül. És
MSZP is.
Az MSZP az egy kifejezetten jobboldali párt, mindig is az volt. Ugye, hát egyrészt egy ilyen neoliberális gazdaságpolitikát folytat, mert szociális szempontból rendkívül konzervatív. Hát ugye Szűcs Erika nyugodtan lehetne fideszes szociális miniszter. Hát nem az alkat, úgy értem, meg nem az a szocializáció, meg kulturális háttér, de a nézetei, meg a rendeletei, azok nyugodtan, persze. És az LMP az egy kicsit bonyolultabb, tehát benne van ez a vonzalom is, ugye a nem azt mondom, hogy antikapitalista, de extra kapitalista, a kapitalizmuson kívüli életformák iránt, benne van egy csomó ilyen mély ökológus, meg pénzellenes, meg mindenféle ilyen alternatív ember is, de hát alapvetően azért ez mégiscsak a rendszeren belüli párt. Ugye hatalmasat nevettem ma, amikor olvastam, hogy a Cohn Bendit az milyen baloldali ikon. Mikor volt Cohn Bendit baloldali? 50 évvel ezelőtt. Ez egy jobb középpolitikus. Méghozzá egy jelentéktelen és ismeretlen jobb középpolitikus. Magyarországon nevezetes, nagyon szép neve van. És meg hát egy magyar kérdésben megszólalt, közepesen informálva a dolgokról egyébként. De szóval ezek azért, mondom, az LMP részleges kivételével, meg néhány parlamenten kívüli aprócska csoport kivételével, ugye mindenki jobb oldali itt.
SZDSZ maradványa is. Az SZDSZ is jobb oldali
volt. Az jobb közép párt volt mindig. Ugye voltak benne baloldali elemek hagyományosan, mint a Solt Otillia annak idején is így tovább, természetesen, meg a Havas Gábor, meg mások.
Hát ügyességet beszéltünk, amikor leliberálisoztuk őket?
Nem, ők liberálisak voltak. A liberalizmus az nem baloldali irányzat. És ugye a liberalizmus az a helyzet Magyarországon, ugye, hogy a liberalizmus a magyar tradíció gerince. Ugye ez egy liberális ország volt, ideológiailag. Ugye egy ország, ahol Széchenyi és Kossuth és Petőfi számít, ugye, ezek ugye mind liberálisak voltak, és Jókai Mór, ugye Mikszáth Kálmán. Ugye, hát mégiscsak ugye ez az igazi hagyományunk, reformkor, 48, kiegyezés, ezek egymástól különböző jelent liberális korszakok voltak, akkor született meg a magyar nemzet.
És most mindenki jobboldali.
És hát akkor is volt jobb oldal, akkor az kisebbség volt, ugye, az alkotmánypárt, a katolikus arisztokrácia. Ez kétségkívül Zichy Nándor gróf alkotmánypártja és néppártja. Én ezért néppárt, ma is kezdtem, hogy a néppárt az egy régi története van változáson keresztül. Kisebbség volt, most először a történelemben jobb oldali többség van a politikában. De csak a felszíni politikában, a parlamenti politikában van jobb oldali többség. Különben mi van, azt nehéz tudni.
Nem elég erre a választás? Nem mondja meg a választás, hogy mi van az országban, ha egyszer beszavaznak jobb oldali.
Én szerintem is jobb oldali többség van Magyarországon, nem akkora, mint amekkora látszik természetesen, mert egy csomó ember nem azért választotta a Fidesz, mert jobb oldali, azért választotta, mert akarta váltani a korábbi kormányt, amely valóban tűrhetetlenül politizált, és leváltására minden ok megvolt. Úgyhogy rengeteg ember baloldali okokból váltotta az elmúlt a kormányt, mert meg elege volt a megszorításokból. Most megkap még sokkal sűrűsebb megszorításokat, de hát ezt ugye Magyarországon minden választást balról nyernek meg, és jobbról kormányozzák utána az országot. Eddig így volt 90-ben, 94-ben, 98-ban, 2002-ben, 2006-ban, és most is.
Milyen politikai jövőt jósol annak a csoportnak, amit talán elnagyoltan ellenzéknek hívunk most.
Ez LSZP? Nem tudom. Igen.
LMP, Jobbik.
Igen. Nem tudom, és őszintén szóval közepesen érdekel. Én ugye, mint talán tudja, egy meglehetősen politikai lény vagyok, és politikai érdeklődésem elég élénk. Én nem szavaztam.
Nem érezte a tisztet?
Kire?
Hagyta másokra a döntést?
Nem hagytam másokra a döntést, hanem ugye eltértem korábbi gyakorlatomtól, hogy az ember kisebbik rosszra szavazzon. Rájöttem, hogy ez nem megoldás. Szavaztam néhányszor a kisebbik rosszra, és elég nagy rossz lett belőle. Mert ezt nem lehet a végtelenségig csinálni. Ugye az embernek előbb-utóbb mégiscsak leginkább az elveire kell hallgatnia. Ennek pedig még viszonylag megfelelő politikai erőt sem találtam. Én nem azt állítom, hogy nincs különbség ezek között a pártok között, mert mindegyik egyformán vacak. Azt nem mondom, különböző mértékben vacakok. De, és azt hiszem, hogy persze ezeknek a pártoknak a jövője attól is függ, hogy mi történik, mindenféle véletlenek is befolyásolhatják, amiket természetesen nem tudok megjósolni. De mit tudom, volt olyan idő, amikor a legnépszerűbb párt a Kisgazda párt volt. Hát ilyen epizódok előfordulnak a politika történetben, ezt ilyeneket nem tudok elő senki, nem tud én sem. De hosszú távon azt hiszem, hogy a szocialista párt ebben a formájában lehetetlen, hogy valaha többséget szerezzen.
Személyzeti összetétele miatt, politikája miatt?
Most azt hagyjuk, valószínűleg az is, de mondjuk ez nem tudok hozzászólni. Nem ismerem eléggé a lehetőségeket, fogalmam, nem ismerem az embereket, nem tudom. De az kétségtelen, hogy ugye miután folytattak 12 év kormányzás alatt egy meglehetősen következetes neoliberális politikát, ugye most egy pusztán szóban végrehajtott ilyen szociálisabb fordulat még csak el sem éri az embereket, nem éri még a radarernyőn, hát nem is látható, mondanak ilyeneket, de hát nemhogy nem meggyőző, hanem még csak nem is hallható és látható. Az LMP-ben időnként vannak érdekes dolgok, ők nem kezdték jól a parlamenti működésüket, mert rettenetesen fontos volt számukra, hogy elhatárolódjanak mind a kormánypártól, mind az MSZP-től, mind a Jobbiktól persze, és ez rengeteg energiájukat felemésztette. És ez önmagában volt érdekes a közönség számára. De most, mintha kezdenék megtalálni magukat, tartok tőle, hogy esetleg késő. Nem tudom, most egyre érdekesebb dolgokat beszélnek, ami nem jut el az emberekhez, nem mondják elég erőteljesen. De sikerült magukat érdektelenné tenniük ezzel a lavírozással, amit az emberek nem szeretnek. Ez egy szerencsétlen dolog, nem is ők tehetnek csak róla, ez így alakult. Úgyhogy nem tudom, nyilván további átalakulásokon fog végbe menni a politika, de én azt hiszem, hogy engem a nép többségével egyetemben egyre kevésbé érdekel a parlamenti politika. Ez egyre kevésbé itt dőlnek el a dolgok. Szóval én azt hiszem, nézze, ugye a Hirschman azt mondta, Albert O. Hirschman, nagy társadalomtudós, ugye azt mondta, hogy ugye kétféle ellenállás van. Van a tiltakozás, ugye úgy nevez, hogy vox, a hang, akkor meg felemelik a hangjukat, tiltakoznak, és van az exodus, a kivonulás.
Hova?
Ó, hát azokban a szférákban, ahol az állam, és ahol a gazdasági fölvilág nem tudja az embert utolérni.
Az a Kádár rendszer, a kis.
Nem. Ott nem, hát az emberek szerettek volna kivonulni, csak hova? Ott nem volt hova, azért a piaci kapitalizmusban több a rés. Azért több a rés. Ez egyik dolog. A másik pedig szerintem el fog kezdődni a kivándorlás.
De hova? Máshol jobb, ahhoz tudunk kéne, hogy hol jobb.
Ennek semmi köze a dologhoz, már bocsássam meg. Csak az, annak idején sem a monarchiából nem azért mentek az emberek Amerikában, talán kiváló viszonyok lettek volna, hanem azért, mert azt mondták, hogy nem.
De mindenhol máshol rosszabb helyzetben volnánk. Ott még idegenek is vagyunk ráadásul. Nem?
Én csak azt mondom, hogy el fog kezdeni a tiltakozás, és el fog kezdeni a kivándorlás és a menekülés. Én nem azt mondtam, hogy ez jó lesz. Uh-huh. És egyértelműen lesz jó. Persze, az emigráció egy nagyon nehéz dolog. És de meg kell nézni, hogy Lengyelországból és Romániából milliók mentek el, és nem mennek vissza, annak ellenére nem érzik magukat olyan jól, meg üldözik is őket időnként, mint a románokat mondjuk Spanyolországban, és azt mondjuk, hogy üldözik. És ennek kint maradnak. Az, hogy valakit a saját otthonában, otthontalanná tegyen a rendszer, azt azért nem meg rosszul viselik el, és inkább akkor valódi otthontalanságot választanak, ez a tapasztalat. De mindenképpen ez a tiltakozásnak egy formája. És azon kívül növekedni fognak, mint minden nem demokratikus helyzetben, az életforma kísérletek, lesznek érzületi és életformabeli lázadások, egyre több, nem csak egy tűzraktér lesz, hanem 100, 1000, és hogyha ki akarják lakoltatni őket, akkor lesznek ilyen szelidek, mint most. Ugye én látom ezeket ismerőseim között, ugye rengeteg foglalt házban élő ember van Párizsban, Berlinben, Londonban, Manchesterben és máshogy. És hát ott mondjuk a kormány azért nem üríti ki ezeket, mert nem meri. És az is elképzelhető, hogyha itt elkezdenek szívoskodni, akkor hát az anarchikus, nem anarchista, ez két különböző dolog, az anarchikus lázadásoknak különféle formája lehetségesek.
Biztos abban, hogy nem lesz demokratikus a rendszer?
Hogy nem lesz. Nem demokratikus, nem demokratikus a rendszer. Ennek vége. Ennek vége.
De ezt miben tudjam világossá tenni? Mitől nem demokratikus?
Miben demokratikus?
Szavazhatok.
Az, hogy választani lehet, az a rendszer liberális oldalhoz tartozik, nem pedig a demokratikus oldalhoz.
Mi kell ahhoz, hogy demokratikus legyen? Vagy mi hiányzik ahhoz?
Minden. Mi van meg belőle?
Minek kéne meglennie?
Annak kéne meglennie, hogy a többség az érdekeit érvényesíteni tudja a politikai intézményeink keresztül. Erről pedig szó nincs, és nem is volt.
De az a különbség, hogy a választásokon bevisz valakit.
Miért választásokon? Miért kell választásokon koncentrálni? Nem csak választások vannak.
Így működik a rendszerünk.
Na de hát nem így kéne, hogy működje, mert rosszul működik. Hát rosszul működik. Tehát mondom, most azt kérdezte, hogy miért nincs demokrácia, többek között ezért, igen.
Tehát ebben a rendszerben nem is lehet?
De egyrészt már korábban is rendkívül erőteljes volt ugye a közvetett akaratnyilvánítás, illetve a bírói hatalom. Ugye, tehát elitek részben választott elitek, részben nem választott elitek, tehát választás, hát ugye választás kik között, az között, amiket intézmények megszabnak különféle választási lehetőségeket, ezeket pártoknak hívják meg egyebeknek, és ugye ez volt ezt már Rousseau megmondta, ugye, amikor az angoloknak mondta, hogy 4 évenként egyszer szabadok. Hát ez nem, ugye, és egyetértek Rousseauval, ez nem kielégítő. Vannak hatalmas előnyei, szó se róla a parlamentarizmusnak, és ne essék, nem vagyok vak, tudom, hogy vannak nagy előnyei. Ugyanakkor azonban ebből egy hihetetlen elitista politika lett, az nem kötelező így a parlamenti rendszerben sem, de manapság mindenütt eléggé így van. Notabene teljesen igazságtalan, amikor populizmussal vádolják a Fideszt. Ez egy igazi elitista társaságnak semmi köze, semmiféle populizmushoz. Orbán Viktor maga egy kifejezetten antipopulista politikus, aki ugye a Kötcsei beszédében azt mondta, hogy a fontos értékvitákat jobb emberek szűk körében kell dönteni, ahová való, mondta. Ugye? Hát egy populista nem ezt gondolja, és nem ezt csinálja. És nem ezt mondja. Na most nyilvánvaló, hogy mit tudom, népszavazásokkal, és azokkal, amiket említettem az előbb, közvetlen demokrácia különféle módszereivel, a Porto Alegre-ben kikísérletezett részvételi büdzsével, ahol az emberek meghatározzák a városuk költségvetését, részletekben is szavaznak, és így tovább, a legkülönféle módszerekkel, még Németországon mai napig létezik a Mitbestimmungsrecht, tehát részt vesznek a munkások a vállalataik menedzselésében. Ugye a vállalat irányításban részt vesznek.
De ez nem az üzemi tanács, semmi köze hozzá.
Hát egy jó üzemi tanácsnak köze volna hozzá.
De nem az üzemi tanács.
De az üzemi tanács, ez fogatlan, nincs igazi hatalma. De volna igazi hatalma, akkor milyen szenvedélyes választások volnának minden vállalatban. Ajaj. És úgyhogy itt nagyon erőteljes demokratikus változásokat lenne élbe léptetni, de megvannak a veszélyeik, ez egy súlyosan megmérgezett ország, ahol az emberek között a legborzalmasabb nézeteket terjesztik, lelkiismeretlen emberek, rengeteg a megtévesztett honfitársunk, akit a legkülönféle paranoiák, összeesküvés elméletek és gyűlölködések inspirálnak, mert nem marad más, nem tehetnek róla, félhetős nehesség, senkit nem vetek meg emiatt. Senkit nem beteg meg azért, mert beteg. Ugye azért sajnálni kell valakit, és lehetőleg gyógyítani kell, hogyha hagyja magát gyógyítani.
Tamás Gáspár Miklós, köszönöm szépen. Hírek.